A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel.
Indítsd jól a napod egy Chase Nescaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében.
Ez reklám volt, jó volt.
Háborgó mélység 1, háborgó mélység 2, háborgó mélység 3, háborgó mélység 4, 3. Szóval háborgó, meddig van háborgó mélység? Itt gyorsan megkérdezem, aztán majd bemutatom vendégünket.
Igazából azt terveztük el, hogy ez lesz az utolsó, és az se volt terve, hogy ennyi része lesz. Igazából az egész egy viccből indult, egy ilyen gagből indult, főleg azért, mert a dalnak is a címe egy... Pontosan az évszámot nem tudom, de azt hiszem a 90-es évek közepén végén volt egy ilyen film, aminek az volt a címe, hogy Háborgó mélység. Úgyhogy innen indultunk el, és azért gondoltuk azt, hogy adunk sorozatszámokat adunk a daloknak. Én egyébként nagyon szeretem a Metallicát, nagy rajongója vagyok a Metallicának, és ugye ők is az Unforgiven című daluknak azért adtak jó pár részt. Magyarországon talán nem volt ilyen, hogy a daloknak számokat vagy részszámokat adjanak, úgyhogy innen indultunk el.
Szóval köszöntjük Lotfi Begit, a Háborgó mélység 4 című dal premierjét üdvözöljük. Ugye csütörtökön 17 órakor debütált a magyar éterben, Burai Krisztiánnal követtétek el ezt is.
Így van.
Majdnem azt mondtam, hogy vendégünk, de nem, kérdezőtársam Víg György, de V betűvel kezdődik, úgyhogy jó, Víg György, én Neftot Benedek vagyok, ez pedig a Rootlook, az Index Kulturális Podcast műsora. Szóval, szia Begi!
Köszönöm a meghívást, köszöntöm a hallgatókat, sziasztok!
Szóval a háborgó mélység, most már kaptunk választ azért, mert ugye volt egy film, és akkor ez egy jó sorozat, de egyébként nekem tetszik, tehát hogy pontosan az a problémám sokszor, amikor hallgatom ezeket a mai dalokat, hogy születnek dalok, és jók a dalok. De régen, és lehet, hogy én már tényleg egy boomer vagyok, vagy old school, de amikor leültem lemezt hallgatni kölyök koromban, ugye föltettem a lemezjátszóra, és elkezdődött A oldal, B oldal, de azoknak a daloknak azért volt fölépítése. Tehát minden lemez nem csak egy dal volt, vagy nem csak dalosorozat, hanem sztori. Tehát ez egy történet volt.
Meg ugye az LP az ugye arról szólt, hogy fölépítették az egész lemezt. Tehát valahogy a dalok is nem véletlenül kerültek oda, olyan sorrendbe, A oldalra, B oldalra, tehát van egy kifejezés, hogy B oldalra.
Igen, azt akartam mondani, hogy a B oldalra kerültek azok a dalok, amik csúnyán nevezve töltelék dalok voltak, mert ki kellett tölteni a lemezt, de egyébként én ugyanebből az érából érkezem, és nekem tényleg ugyanez volt, hogy ha nagy nehezen sikerült megvenni az áhított lemezt, vagy lemásoltatni a CD-boltba kis pénzért, és lefánymásolt a borítót, akkor ugye ez egy ilyen rituálé volt, hogy hazamentél, betetted a kazettát, vagy feltetted a lemezt, és akkor leültél, és én például órákon át tudtam lapozgatni a borítót, és volt egy ilyen kis sztori mögötte. Manapság meg olyan gyorsan feldobják a dalokat, hát minden felgyorsult. Nagyon nem is gondolkodnak nagy lemezbe, úgyhogy egy picit egyébként ez a sztori mögötte, de ha visszamegyünk a legelejére, akkor ugye volt a Háborgó mélység című dal, és abban még Opitz Barbie és Mish szerepelt, ez egy lassú, majdhogy nem 100 zongorás dal volt, és akkor megkeresett a Krisztián, hogy hát ő ebbe azért még érez valami többet, hogy ebből ki lehetne hozni valami mást. És én akkor pont Tájföldön voltam a családdal, Krabin voltunk, megkaptam a dalt, és azonnal elkészítettem az első demót, de hát szegény Barbie, szegény Mish ki lettek belőle vágva, mert azt a részt nem éreztem annyira erősnek, és... új verzéket irattam a Krisztiánnal. Mondtam, hogy ez tök jó, de akkor írjunk hozzá új verzét. Nyilván a tempó, a hangszerelés, minden megváltozott. És azért nem akartam remixnek nevezni, mert hogy valójában szinte csak a refrént tartottuk meg, és született egy új dal. És akkor azt mondtam, hogy legyen a dalnak a címe Háborgó mélység 2. És ez egy tök jó gag volt, és az emberek tökre bírták ezt az egészet. És aztán rá nagyjából másfél évre, két évre megszületett a harmadik rész, akkor már ment a hőbörgés, hogy ez olyan lesz, mint a Fast and Furious, nem tudom, mi a címe magyarul? Egy részét nem láttam, de...
Fú, tolvaj, nem tolvaj tempó,
nem a tolvaj tempó,
hanem ezek az autós.
Nem valami autós kérváros.
Én is, hogy most kezdem.
Nem mindegy, Vin Diesel és a
többi. Igen,
és hogy abból ugye azt nem tudom, most már 9. résznél jár.
Én már 9. igen.
Egyet nem láttam belőle. Úgyhogy ott a harmadik résznél már azért jöttek a kommentek, és aztán kimaradt két év.
De
és
akkor lehetett volna a hőbörgőmélység.
Igen, akkor lehetett a hőbörgőmélység. És aztán ez alatt, az idő alatt készítettünk a Krisztiánnal több dalt is, de úgy nem éreztem, hogy ez ebbe a történetbe beleillene. És aztán meghallottam ennek a dalnak a demo verzióját, és akkor mondtam a Krisztiánnak, hogy figyelj, legyen ez a háborgó mélység.
Halálos iramban a szembe jutott.
Halálos iramban, igen. Érdemes megnézni? Ti láttatok
benne valamit? Mindig érdemes megnézni, hiszen ez egy sorozat, tehát hogyha van egy, akkor már van 9, akkor valami van közötte 7 még, nem?
Egyébként meg visszakapcsolódva arra, hogy egy hőbörgőmélység, tehát hogy kérdezgették, hogy most akkor minek. Szerintem van egy olyan darabszám egy sorozatban, amikor már önmagában az is flash, hogy még egy készült. Igen. Tehát amikor a 8 után elkészül a 9, akkor az ember várja a 10-et, mert lehet, hogy azt mondják, hogy a harmadikat minek csináltad meg, de a 8. az már önmagában klassz, hogy
én így voltam egyébként a Die Hard sorozattal, meg a Terminátorral, de hát a Die Hardból is azt gondolom, hogy a harmadik volt a csúcs, a Terminátorból meg a második. Tehát
és a te sorozatod melyik a csúcs?
Én most... Köszönöm a visszaütött labdát gyorsan. Megmondom őszintén, hogy ez a mostani, ez egy nagyon közel áll a szívemhez, pont azért, mert kint forgattunk Bangkokban, a mondani valójában kicsit át is érzem a helyzetet, mert megéltem ezeket a dolgokat, úgyhogy nyilván a második az azért a kedvencem, mert az volt az első, és azt gondolom, hogy ez a második volt az első, tudom, furán hangzik.
Nem, de jó hangzik, tökéletes.
De az én életemben az volt az első, igen. És aztán most ez a negyedik az, ami tényleg nagy kedvencem, és hát ahogy látom, a közönség is bírja.
Egyébként miért kell elmenni? Mindig megfogalmazódik bennem, hogy miért nem lehet leforgatni mondjuk ezt a klipet Balatonakalin. Tudom, most ez egy nagyon ilyen profánnak tűnik, de...
Van rá válaszom. A második és a harmadik videoklip az a Covid, az egyik a Covid elején készült, a másik a Covid kellős közepén, és tehát, hogy ha megnézitek a klippet, akkor a háborgó mélység 2-ben olyan helyszíneken tudtunk forgatni Budapesten, ahol egyébként szerintem több tíz súlyos milliókat kellett volna fizetni, hogy üres legyen. Tehát, hogy akkor már kijárási tilalom volt. Persze nyilván mi irattunk papírt, hogy mi az mehetett ki, aki
igen,
dolgozott.
Mi
a kiadóval irattunk papírt, hogy hát mi dolgozunk. De szerencsére nem állítottak minket meg a rendőrök, vagy nem kérdezték, hogy mit csinálunk. És egy olyan klippet sikerült csinálnunk Budapestről, ami tátongó üresség, és ugye ez valahol kapcsolódik a dalnak a szövegvilágával is. És aztán a második részben ezt folytattuk, szintén például a Groupama arénában úgy forgattunk, hogy a székeken le voltak, lehetett jelentkezni, hogy kivágják kartonpapírból a szurkolókat, és akkor őket ültetik be. Egy full üres stadionba például tudtunk forgatni.
De ez a Fradi szív miatt van.
Ez nyilván kapcsolódok valahol a Fradihoz, Szegről végről, és nem lehetett kihagyni azt is, hogy az üres Groupama arénába forgassunk. Tehát a második és a harmadik részben az ürességet és a bezártságot, lezártságot próbáltuk megmutatni, és aztán a Bangkok ötlete pedig onnan jött, hogy a második részt, amikor én az első demót megcsináltam, akkor Thaiföldön voltam, és egyébként Thaiföld nagyon közel áll a szívemhez, és most, hogy már újra megnyílt az élet, és lehet menni, akkor itt gondoltuk, hogy egy ilyen kontrasztos megoldást mutatunk a második és a negyedik rész között, és talán a világ egyik legnyűsgőbb városába utaztunk el, Bangkokba, ami egyébként soha nem alszik, és ezért forgattunk ott. Egyébként Balatonakali nagyon szép hely, a Láncid nagyon szép hely, a Várkert Bazár nagyon szép hely, de hogy most már nagyon kevés olyan helyszínt lehet találni, amit nem forgatott szét mindenki. És azt gondolom, hogy egy ilyen üdítő látvány azt látni, hogy új helyszíneken forog a klip. Persze, hozzáteszem, ez szponzorok nélkül nem működne, Úgyhogy innen is köszönjük a szponzorainknak, hogy beleugrattak ebbe a projektbe.
Érdemes egyébként szponzorálni minden ilyesmit, mert ugye soha nem szabad kimondani a szponzor nevét, csak úgy általában meg lehet neki köszönni.
Elég szép nagy logó elhelyezés van a klipnek a végén, meg az elején, úgyhogy nyilván itt most én nem fogom elmondani, de a köszönet az jár nekik.
Figyelj, még egy picit nekem beakadt ez a sorozat történet, hogy mikor gondolod azt, hogy még egy valami eszedbe jutott, amit meg akarsz csinálni, és ez el kell tenni egy időnek, vagy pedig azon, hogy most elkészült a negyedik, és azt mondtad, hogy ebbe még az is jó lett volna, de nem baj, mert azt megcsinálom az ötödikbe.
A téma az örök, ugye a szerelem, és a csalódottság, és a még szeretném valahogy visszahozni, rendbe tenni, de már összetört a szívem. Tehát ez egy kimeríthetetlen téma.
Ennyi éven át,
persze. Tehát jönnek a fiatalabbak, akik majd most fogják összetörni, vagy most lesz összetörve a szívük, tehát hogy ez szerintem egy kimeríthetetlen
téma. Már az első másodikban is összetört.
Persze, meg most a harmadik, negyedikben is. De hogy például most zeneileg a hangszerelés ez felismerhető, vagy hajaz az második részre, meg a harmadik részre, de sokkal letisztultabb lett az egész. És tényleg hozott a Krisztián egy olyan refrén témát, amire egyből azt mondtam, hogy hát nincs mese, ezt meg kell csinálni. De nem zárt, tehát hogy persze azt mondtuk, hogy most ez a legutolsó. És visszatérve, hogy mikor van az, amikor az ember azt mondja, hogy jó, akkor ezt még folytassuk, nyilvánvaló a nézettség és a közönségnek a visszajelzése, mert hogyha imádja a közönség és szereti, akkor persze egy ideig pihentetni kell, és aztán utána le lehet húzni róla még egy bört. Viszont, ha még egy bört le akarunk majd erről húzni, akkor már nem számot fog kapni a dal, hanem mondjuk maradjunk a filmes asszociációnál, mondjuk a mélység mindig háborgó, és akkor ebben benne van az, hogy ezzel akkor lezártuk a dolgot.
Igen, ez nem mint egy balladisztikus visszacsatolás, igen.
Remix dolog. Szóval az, amikor saját magát remixeli valaki. Egyáltalán ez a remix műfaj, ez egy nagyon izgalmas történet. Tehát ugye azt remixeli nagy sikerrel valaki, ami már egyszer sikeres volt. Remélhetőleg várhatok. Tehát olyat, ami, hogy ez nem lett olyan jó, de csinálok belőle egy még jobbat, és az lesz sikeres, az ritkább. Tehát olyat érdemes, ami már egyszer bejött.
Én a sok példát tudok mondani a saját dolgaim közül, hogy bár ez most lehet, hogy nagyképűen hangzik, és nem szeretnék annak tűnni, de megint a számok tekintetében, mondjuk a rádiójátszások tekintetében azért többször volt olyan, hogy a remix, amit elkészítettem a dalból, az sikeresebb lett. Nem azért, mert jobb vagyok, nem azért, mert ügyesebb vagyok, hanem egész egyszerűen az a műfaj és az a stílus, amiben én megcsináltam azt a dalt, az sokkal több emberhez eljut, és sokkal több embernek szól. Tehát nagyobb az ollónak
Igen, meg van egy olyan matek is benne, hogyha mondjuk egy olyan dalt dolgozol föl újra, ami már egyszer nagyon sikeres volt, de azóta eltelt egy csomó idő.
Így van.
Akkor, ha ez jól sikerül, és általában jól szokott sikerülni, amit elbütykölsz ezeken, akkor utána ugye berántasz egy csomó új hallgatót, aki nem ismeri a dalt, pontosan, és önmagában ezt újként élvezi, és ehhez hozzájönnek még, akik régen is ismerték, és meghallgatják, hogy most milyen új köntösbe, tehát összeadódik, tehát matematikailag egyébként több hallgatód van, mint az eredetinek.
Igen. Viszont nagyon oda kell figyelni arra, hogy nyúl hozzá az ember, mert ahogy te is mondtad, ugye van egy alapközönség, aki ismerte az eredetit, igen, és hogyha nagyon
megsértődnek.
Igen, azok megsértődnek, hogy merészelted. Egyébként volt egy ilyen, amikor a Casanovához elég bátran nyúltunk hozzá, és abba bekerült a Curtis és a Dérheni is, és hát az ott úgy felrobbantotta az internetet, mert vagy nagyon utálták, és azért voltak hangosak, és osztották, és azt mondták, hogy fú, mi ez az alpári, hogy mertük, és volt a másik része, aki szintén újdonságként kezelte a dolgot, és nagyon szerette. Megint csak azt tudom mondani, hogy tök jól működött a dal. Pont most kaptam meg a számokat, 2022-ben elért talán a háromszoros platina státusz, tehát hogy ebben a műfajban azért tényleg leginkább a belső hangra kell figyelned. Aztán, hogy meg mit írnak, mit mondanak, Az egy másodlagos dolog.
De egyébként jó ez, mert nyilván jó a visszajelzés, meg a mérés is, meg az, de az, hogy egy dal elkészül ma Magyarországon, de leülsz, és majd valamit kitaláltok, és összeraktok. Ilyenkor mennyire fordul meg a fejetekben az, hogy, tehát, hogy van egy 93.000 négyzetkilométeres felület, ahol élünk, meg van a világ rajta kívül. Tehát, hogy csak azt nagyon burkoltan arra próbálok célozni, tehát, hogy, hogy mennyi esélye van mondjuk szerinted ma egy ilyen, egy dalnak, egy tehetséges csapatnak, hogy mondjuk rögtön észrevegye a világ. Mondjuk Európa...
Bocsánat, és még ugye ide csatlakozva azért megkérdezném, hogy hogy megy a tavaszi szél.
Erre akartam.
Ez kapcsolódik pont, mert igen. Igen, nyilván ez föl, azt nagyon fölkapták egyébként, tehát nyilván ez egy nagyon jó dallamtapadás is. Érdekes hangzás egyébként, tehát hallani, főleg így magyar füllel. De mindegy, ez
bocsánat, itt nagyon fontos, ez minimum két kérdés, tehát akkor kezdjük el az elsővel. Ahol indultál.
Nyilván az, hogy magyarul énekelsz, és magyarul készíted el a dalaidat, azért az egy bizonyos határt szab. Tehát azt mondjuk, hogy Magyarországon, Románia, a környező országokban, ugye a magyar lakta területen lévők ugyanúgy hallgatják Spotify-n, és akkor az eredményekben azt látod, hogy a környező országokban is hallgatják ezt. De valahol most olvastam Tóth Geri nyilatkozatát, ugye, aki az Azaria menedzsmentje, aki azt mondta, hogy felkapták Azariára a külföldön a szervezők a fejüket, bár semmit nem értenek abból, amit énekel, de mégis az a zene, amit csinál, és az a dinamika, meg az a dallamvilág, amit csinál, amit szerintem is egyébként tök különleges, az arra úgy felkapták a fejüket. Ha magyarul csinálod, akkor korlátok közé szorulsz. Remélem egyébként, hogy Azaria lesz a kivétel, és ezen a falon is át tud menni. Másik esetben pedig én pont azért kezdtem el, és azért csináltam ezt a Tavaszi szél című dalt, mert azon gondolkodtam mindig, hogy és ezt most nem bántásban mondom, és ezzel senkit nem akarok megbántani, de amióta a világ, és van magyar popzene és magyar könnyűzene, mindig azt hallgattuk, és azt néztük, hogy külföldön éppen mi az, ami aktuális, mi az, ami trendi, vagy mi az, ami sláger, és valahogy mindig megcsináltuk annak a magyar verzióját, és ez alól én sem vagyok kivétel. Uh-huh. Tehát nagyon sok, és visszamehetünk egészen a 70-es évekig, 80-as évekig, ahol meghallgatsz egy dalt, és akkor azt mondod, hát ennek azért megvan a külföldi verziója, és nem, mert aztán innentől kezdve jön az, hogy plágium és nyúlás, lopás, nem. Ez egyszerűen nevezzük inspirációnak, nevezzük...
Szerintem ez nagyon nagy baj, tehát nem kell
abszolút nem baj,
lukat felfedezni nem. A makaronin, tehát igazából ugye azok a nagy műfajok, amiket aztán mi onnan vettünk át azon,
így van.
Ők meg valamiből kifejlesztették, tehát a bluesból, a néger zenéből.
Persze, sőt nekem meggyőződésem, hogy minden mai progresszív, könnyű, meg ilyen zene az a valahol a komoly zene, vagy a klasszikus zene világába született. Tehát olyan barokk zenék felépítése van, például a heavy metalban.
Ja, ebbe klasszikus nem volt szerintem.
Klasszikus barokk zenét hallgatunk.
Szóval végülis, akitől átvesszük, az se őt találta ki.
Értem, csak ezzel azt akartam mondani, hogy ugye mindig az volt, hogy az éppen aktuális dolgokat átvettük és megcsináltuk, és aztán amit átveszel külföldről, és aztán itt megcsinálod, és mondjuk esetleg megcsinálod ugyanezt, vagy ehhez hasonló dolgot, és angol nyelven megpróbált kiadni, nehéz lesz utána vissza küldeni ezt a csomagot.
És azt mondják, hogy na és, hát
igen, ilyen már van. És mindig azt mondtam, hogy kell, hogy legyen valami különleges magyar, ami csak a magyar zenére jellemző, és egyébként van is, meg ilyen volt, mindig azt mondtam, hogy ez a keserédes melankólia, ez a filmzene világ, ami ugye a Yonderboynak és abból az érából nagyon sok mindenkinek sikerült valamennyire, hogy külföldön is sikeres legyen ezzel, és emellett a magyar népdal, és a tavaszi szél vizet árasz, ez volt az első, ami az eszembe jutott, hogy ez egy olyan dallam, ami biztos, hogy külföldön is érdekes lehet, és a külföldiek számára is érdekes lehet. És megcsináltam belőle egy ízig-vérig popdalt, aminek ez volt a vezető dallama, vagy ez volt a drop benne, ha mondhatom így. Viszont úgy voltam vele, hogy az ének témát meg nem egy magyar szerzőnek kell megírnia, mert mindenkinek van valami kötődése a tavaszi szélhez, és zsigerből. Hát ez szerintem ez az első dal, amit gyerekkorunkban megtanulunk. Tehát, hogy ez ott van a bőrünk.
Bocsi.
vagy a boci-boci.
Na jó, de...
De hogy nem tudja elválasztani attól, igen, tavaszi szél vizet áraszt, és ezért gondoltam azt, hogy akkor, ha készen a dal ezzel a dallam vezetéssel, akkor kiküldöm Svédországba, mert hogy ott egyébként nagyon jó szerzők vannak, és a kislány, egy tini kislány, aki egyébként nagyon sok mindenkivel dolgozik, egyből visszajött, hogy úristen, mi ez a dallam, és már írom hozzá az ének témát. Megírta az ének témát, ezt feldemoztuk, és aztán utána a Magneoton, ugye a Warner Musicnak az itthoni képviselete, ők meg szétküldték a saját vonalaikon, és a Warner azt mondta, hogy ez tök, nekünk ez tetszik ez a dal, próbáljuk meg, és akkor ők kerítettek egy énekesnőt, aki félig japán, félig amerikai és New Yorkban él, és ők rögzítette az éneket, félig itt Budapesten, félig New Yorkban leforgattuk a videoklipet, most már megnézték, nem tudom, több mint 500 ezeren a videót, és az az érdekes, hogy nézem a Spotify-on, hogy Argentinában, tehát Magyarországon hallgatják a legtöbben, és utána Argentinában, és utána szépen a környező országban, Lengyelország még nagyon kiemelkedő, de hogy eljut az emberekhez, de ahhoz, hogy siker legyen, és ahhoz, hogy ez berobbanjon, ahhoz ennél azért sokkal több kell.
Tudod, mi az érdekes, hogy ugye ez a dal, ez az, amit ugye Freddie Mercury is elénekelt.
És Axl Rose is elénekelte.
És ő is elénekelte. És igazából mi akkor azt mondtuk, hogy jaj, de cuki, jaj, de édes, meg ilyen, mindenki ilyen átölelte az. És közben pedig ahhoz, hogy valami tényleg mondjuk tényleg sikeres legyen, és ahhoz egészen más attitűd, vagy legalábbis. Tehát lehet, hogy a tavaszi szélvizet ára, az most ébredt föl. Tehát eddig is ott volt.
Igen, ez is, meg azt mondtad, hogy nagyon sokan szeretik, hát ugye több százezer, félmillió, de hogy mi kell ahhoz, hogy egyszer csak berobbanjon, tehát hogy az a hártya átszakadjon, és hirtelen elterjedjen, és már milliókról legyen szó, meg százmilliókról.
Két út van. Az egyik a virális, a viral út, ami akár a TikTokon berobban, és akkor mindenki elkezdi nézni, és osztogatják. A másik út meg, amikor a kiadó azt mondja, hogy pénz, paripa nem számít, és akkor aztán toljunk annyi lóvét, és nyomjuk meg rendesen ezt a dalt.
Tehát, hogy amikor ellopják, mint a gyöngyhajú lány.
Ez a két út van. Én már annak is örülök, hogy egyáltalán egy olyan kiadó, mint a Warner Music azt mondta, hogy mi ezzel akarunk foglalkozni, csináljunk meg a videoklipet, ők a saját vonalaikon elkezdték tolni. Lengyelországban például a rádiók már játsszák a dalt. Tehát ezek kis apró lépések, amire az ember azt mondja, hogy de jó, de azért ez még nem az a lépés, ami átviszi azt a bizonyos küszöbet vagy határvonalat, amiről beszéltél.
Hogy visszakanyarodva egy kicsit Magyarországra.
Igen.
Mondtad, hogy Lengyelországban, Magyarországon, hogy állsz a rádiókkal? Mennyire játsszák azt, hogy te csinálsz?
2021-ben a legtöbbet játszott előadó voltam. Tavaly lecsúsztam a második helyre, már csak nem tudom mennyivel. De egyébként a tavalyi évem az nem is volt annyira aktív, úgyhogy erre én nagyon büszke vagyok. De ez a helyzet azért állhat fenn, mert az én dalaimban ugye vannak remixek, vannak saját dalok, és vannak kooperációk, vagy featuringek, és az én dalaimban mindig más énekel. Tehát ezért fordulhat elő az, hogy volt olyan, hogy a Mahasz Top 40-ben egyszerre 9 dallal voltam a Mahasz Top 40-ben. Ez mással nem fordulhat elő, mert ugyanattól az énekestől, vagy ugyanattól a zenekartól egyszerűen nem kerülhet be rotációba ennyi dal. Úgyhogy én ezért voltam ebben a szerencsés helyzetben, de őszintén nagyon büszke vagyok erre az eredményre. Most, hogy az elsőről lecsúsztam a másodikra, most van egy kis motiváció, hogy akkor jövőre vissza kéne tornázni magamat.
Egyébként csak úgy érzékeltessük, hogy mit tudsz arról mondani mondjuk a hallgatóknak, hogy kell elképzelni, mert ez mennyi munka az, amikor mondjuk valaki, oké, fölbukkan Compact Disco, de egyébként utána meg Lotfi Begé lesz. Tehát, hogy mennyi az a meló. Tehát, hogy mert úgy azt mondjuk, hogy ha te vagy a topon, tehát hogy ugye mindig az olyan, a Michelin csillagnál is, tehát hogy mindig azt mondják, hogy megnyerni, az sokkal könnyebb, mint megtartani.
Sokkal nehezebb megtartani, ez így van. Nagyon sok munka van benne, és erről egyébként már az elmúlt egy-másfél évben azért beszéltem is többször, hogy majdnem a magánéletem is ráment. Tehát, hogy olyan szinten, én egyébként munkamániás vagyok, tehát hogy én most már járok szakemberhez, járok edzeni, járok sportolni, próbálom kitisztítani a fejemet, hogy nem minden a munka, és nem minden a nézni a listákat, hanyadék helyemet, tehát hogy nagyon sokáig ebbe voltam bele őrülve, és most már ezt próbálom helyén kezelni, de...
De mi az, ami téged volt? Tehát ilyen a hiúság ilyenkor, vagy mi az, ami fönntart?
Jó kérdés. Jó kérdés. Nem, alapvetően abból indultunk el, hogy édesapám filmrendező, tehát olyan művész világból jön, édesanyám mérnök, ő pedig a reál világból érkezik, és az egész gyerekkoromban ez volt az otthoni beszélgetések lényege, hogyha fiam, te a művészettel akarsz foglalkozni, vagy a zenével akarsz foglalkozni, ez nem fog összejönni. Ráadásul bevándorlóként, tehát hogy így mondták, hogy menjél, legyél fogász, jogász, vagy ügyvéd, vagy amit akarsz, de hogy a zene az...
Hát ügyész, akkor már, tehát jogász, fogász.
de hogy ez volt végig, és valószínűleg ez annyira belém ivódott, hogy én akkor is megmutatom, és én akkor is bebizonyítom, hogy már pedig én ebből nem csak, hogy most nem meg tudok élni, hanem a legjobb akarok lenni, hogy ez össze is jött. Tehát, hogyha megnézzük, a kompakt diszkót összeraktam, aztán megnyertük vele a dalt, aztán eljutottunk az Eurovízióig, aztán Fonogram díjat kaptunk, aztán MTV Music Awards díjat kaptunk, és ezek a dolgok, ezek csak így jöttek, és én azt így fel se fogtam, és ahogy jöttek ezek a dolgok, egyre többet akartam, egyre magasabbra akartam menni, és aztán láttam, hogy a kompakt diszkó nem abba az irányba tart, amiben én szeretnék menni, és akkor jött a Lotfi Begi, és a Lotfi Begivel pont ugyanezt végigcsináltam, és végignyomtam, és eljutottam arra a szintre, hogy tehát ennél tehát nincs feljebb, persze mindig van feljebb, meg mindig lehet a akár az élő fellépéseket nagyobbá tenni.
Hát meg akkor a határon túlra el kell indulni.
Igen, egyébként ez volt a tavaszi
szél. Még van.
Van, csak hogy közben elfelejtettem élvezni azt, amit csinálok, közben elfelejtettem megélni azt, amit csinálok, és közben sajnos a családom is háttérbe került. Ezáltal oda kerültem a szakadék szélére, aminek még egyébként mindig iszom a levét, és nagyon sokat kell dolgozni, hogy az egyensúlyt visszahozzam, vagy megtaláljam.
Hát gondolom azért is, mert ugye neked ez a túlfeszített, nagyon pörgős tempó, ez valamilyen szinten azért a komfortzónál is, ebbe érzed jól magad. Tehát hogyha igen, a család kedvéért úgy érzed, hogy ennek egy részéről le kell mondani, akkor az számod tőled is áldozatot jelent.
Hát meg nagyon hülye hangzik, de hogyha én 2 napot vagy 3 napot otthon ülök, és azt mondom, hogy most nem csinálok semmit, akkor rosszul érzem magam. Hmm. Sőt, volt olyan, hogy lelkismert fulladásom volt, hogy én most 3 napig csak ülök, és akkor előveszek egy könyvet, vagy nem tudom, a szegény íróval körbe megyek a kertbe, és most még megint van 5-6 órám, és nem csinálok semmit, és ettől rosszul éreztem magam. És azt gondoltam, hogy itt akkor már engem nem keresnek, vagy én már nem...
Egyébként volt egy érdekes most elejtett mondat részleted, de az ugye, amikor azt mondod, hogy bevándorlóként. Tehát, hogy nem az van, hogy csak az alkotás számít. Tehát miért kellene...
Nézd, én 41 éves vagyok, és soha az életben semmilyen megkülönböztetést, vagy hátrányos megítélést nem éltem meg nem kaptam. És hogyha valaki kérdezi, akkor azt szoktam mondani, hogy perzsa származású magyar vagyok. De akkor, amikor a szüleim idejöttek 82-be, és mondjuk édesapám filmrendezőként a filmgyárba világosító segédként a kábelt kezdte el tekergetni, meg édesanyám a mérnöki diplomájával a GANSZ-ba kávét főzött, és a fénymásolónál dekolt, akkor ezt ők úgy élték meg, hogy még mindig is ezt mondták, hogy figyelj, fiam, hogyha egy magyar gyerek 5-öst kap, akkor neked 7-es kell kapni. És mondtam, hogy de hát nincsen 7-es.
Igen, de ez az ő küzdésük.
Ez az ő végén. Értem, de hát tudod, mindig mindent átadunk a következő generációnak, sajnos. Én most ezt már egyébként másképp látom meg ezt a...
És te mit adsz?
Ezt a folyamatot meg is akarom szakítani. Tehát, hogy én azt adom át, amiben felnőttem. Én azt adom át, hogy csináld azt, amit szeretsz, és ha csinálod, akkor 100%-ig tedd oda magad, és meg lesz az eredménye. Tehát abszolút nekem ezzel kapcsolatban csak pozitív élményeim vannak, úgyhogy ez nem az én gondolatom volt, hanem ez a szüleimnek a gondolata volt, amit egy picit így átadtak. Még egyszer mondom, azzal, hogy perzsa származású vagyok, Soha az életben nem volt itt probléma.
Tudod, szokták mondani, hogy minden gyermek a szülei félelmeit dolgozza ki magából, vagy legalábbis küzdéseit oldja meg. De például, amikor azt választottad, hogy akkor legyen mondjuk egy ilyen dal, tavaszi szélvizet áraszt, de nem perzsa dalt választottál.
Azért nem perzsa dalt választottam, mert itt nőttem föl, tehát ide jártam bölcsödébe, ide jártam óvodába, és amit ugye beszéltünk, hogy én magyarul hamarabb tanultam meg szinte, vagy többet beszéltem, többet voltam magyar közegben, mint otthon. Tehát, hogy nyilván a szüleimtől megkaptam a perzsa kultúrának az alappilléreit, de én Magyarországon magyarként nőttem föl.
Világos, szerintem ez,
bocsánat, ez jó is egyébként, csak hogy nem is gondoltál rá egyébként, tehát, hogy ezt a lényednek, vagy az ő életüknek ezt a részét egyszer majd így elhoz nekünk?
Nézd, ha összeszámolom, azt hiszem négyszer voltam Iránban, és minden négyszer két hetet voltam ott, tehát kvázi turistaként voltam ott. Persze elmentem, körbevittek, megmutatták, elmentünk a Persepolis megnézni, elmentünk nagyvárosokba, de az egész egy nagy utazás volt, egy nyaralás volt.
És rokonsággal találkoztál ott?
Persze, találkoztam, de hogy hitelesen valamit úgy átadni, amiben nem vagyok benne, és nem éltem meg úgy, ahogy meg kéne élni, az nehéz dolog. Ettől függetlenül azt nem vetettem még el, hogy persze majd a perzsa zenét, vagy a perzsa népzenét is valahogy bele fogom szőni valamikor a nótáimba, de én azt tudom átadni, és azt tudom továbbadni, amiben én nőttem föl.
Szuper. Szerintem lassan vége a történetnek, mert
hát reméljük, időben. Hogy nem, mert hogyha úgy kezdtük,
ennek a beszélgetésnek.
Ha úgy kezdtük a beszélgetés, hogy majd lesz ugye háborgó mélység.
Nem lesz öt.
Nem,
a mélység
lesz,
mindig háborog.
Hanem a mélység mindig háborog, és nem hűvörög.
Még drágábban a mélységedet.
Begi, köszönjük, hogy itt voltál.
Köszönöm a meghívást.
Azt kívánjuk, hogy sokan hallgassák ezt a háborgó mélység négyet, és azt kívánjuk, hogy a szerelem sosem múljon, és mindenki találja meg azt a boldogságot, amivel fürdik és lubickol.
És a végére egy hajrá, Fradi, azért. Ugye?
Hajrá, Fradi, és a következő beszélgetésen fogjuk megfejteni, amikor meg nagyon régóta furdalmat te is forrasztod. Miért Svédországban írják az összes dalt?
Van valami a levegőben, vagy a vízben. De egyébként egy gyors válasz, hogy ott egyébként már az általános iskolában, meg talán az óvodában is a zeneterem, az nem úgy néz ki, hogy leültetnek, és megpróbálják a szófészkönyvvel szétverni a fejedet, hanem beküldenek egy olyan terembe, ahol ott van egy akai szempler, és megnyomod, és már dobhang van rajta, ott van egy másik hangszer, és akkor azt mondják, hogy figyelj, menj és játsszál ezekkel, és akkor elkezdenek játszani, és sokkal érdeklődőbbekké válnak a zenével kapcsolatban, mint amikor a zenét tankönyvből kell tanulni. De ez innen, egy következő beszélgetés.
Innen folytatjuk. Jó,
köszönjük szépen.
Köszönöm a meghívást.
Lotfi Begi volt, kérdezőtársam Víg György, én Eftót Benedek vagyok, ez pedig a Root Look az Index kulturális rovatának podcast műsora volt. Jó hétvégét kívánok mindenkinek.
A műsor a Béton partnere.